perces közéleti társadalmi magazin női szemmel.
A pontos idő 4 óra. Köszöntöm a hallgatókat. Indul a délutáni magazin műsor itt a Kossuth Rádión, a mikrofonnál Orosz Csilla. Fehér tenyér, macerás ügyek és Ernen Láék farkaséknál. Retrospektív sorozat Hajdú Szabolcs filmjeiből a kinomoziban. Síron túli szerelem. Aranygyűrű segíthet azonosítani egy hős magyar katonát. Képernyőfüggő gyerekek. Használ-e a tiltás, vagy vannak jobb módszerek? Az utolsó kenet. Ozzy Osbourne emlékiratai. Hamarosan kezdünk, de előbb hallgassuk meg a nap friss híreit Ceglédi Edittől.
Jó napot kívánok, a híreket Bánáti Bence szerkesztette. Újra kell építeni a gazdaságpolitika hitelességét, mondta a pénzügyminiszter. Több mint duplájára nőnek az alap és innovatív kutatások forrásai. Esős, hűvös idő jön. Újra kell építeni a gazdaságpolitika hitelességét, erről beszélt a pénzügyminiszter a 64. közgazdász vándorgyűlésen Egerben. Kármán András hangsúlyozta, a költségvetési kiigazításra van szükség, és a növekedés megtartásához az állam működésén kell faragni, de ez nem terjedhet ki az oktatásra és az egészségügyre. A Magyar Nemzeti Bank elnöke Varga Mihály pedig azt hangsúlyozta, az euró magyarországi bevezetésénél a gyors helyett a sikeres és megfelelő csatlakozásra kell a hangsúlyt helyezni. Nem kérte fel közös szakértőnek a Transparency International Magyarországot a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró országgyűlési vizsgálóbizottság. A testület a GKI Gazdaságkutató ZRT felkérését sem támogatta. A bizottság döntött arról, hogy meghallgatják a jegybank törvény 2016-os módosításának előterjesztőjét, Bánki Eriket, a Fidesz volt képviselőjét, és beidézik Kósa Lajost, a Fidesz korábbi frakcióvezetőjét is. Megduplázza az alap és az innovatív kutatásokra fordított források összegét a kormány, jelentette be egy szegedi szakmai eseményen a tudománypolitikai és innovációs államtitkár. Horváth Péter hangsúlyozta, 3 év alatt 103 milliárd forintról 225 milliárd forintra emelik a Nemzeti Kutatási Innovációs Hivatal által kezelt alapot. Hozzátette, a jelenlegi 40 milliárdról 70 milliárd forintra növelik a Nemzeti Kutatási Kiválósági Program alapkutatásokat támogató forrásait is, amivel jelentősen több tudományos karrier válik finanszírozhatóvá. Közérdekű adatigénylést nyújt be az illetékes minisztériumhoz a KDNP a 3. Károly brit királynak ajándékba adott lovak ügyében. Rétvári Bence frakcióvezető közölte, a lovakat visszakövetelő levelet és a felelősséget tisztázni kell, mert az eset nevetségessé tette Magyarországot. Az Agrárminisztérium ugyanakkor cáfolta a sajtóban megjelent híreket, hogy Magyarország vissza akarja kérni a brit királyi udvarban található két magyar lipicai lovat. Tájékoztatásuk szerint az állatok kölcsönadási szerződéssel kerültek Angliába, a korábbi félreérthető levelet pedig korrigálták. Lassult a lakbér árak emelkedése szeptemberre. Az augusztusban tapasztalható mérsékelt 0,5-0,9% közötti növekedés is csökkent. A KSH tájékoztatása szerint Budapesten továbbra is 260 ezer forint a kiadó lakások átlagos bérleti díja, ami megfelel a tavalyi nyár végi középértéknek. Elemzők szerint több tényező, például a tavaly bevezetett Otthonstart program is akadályozza a drágulást. Sok korábbi bérlő ugyanis saját lakás vásárlása mellett döntött, így csökkent a kiadó lakások iránti kereslet. Késő estére délnyugat felől kiterjedt csapadékzóna érkezik, ezért holnap estig többfelé számíthatunk záporokra, zivatarokra. Az északnyugati északi országrészben kiadós mennyiségű eső hullhat, míg délkeleten heves zivatar is kialakulhat viharos széllel. A hőmérséklet hajnalban 12-18, napközben 18-25 fok között alakul. Rövid hírekkel 5:30-kor jelentkezünk.
Műsorajánló.
Szabadpolc. Elmélyülten és szabadon kultúráról és mindarról, ami gondolkodásra késztet. Különleges nézőpontok, elmélyült beszélgetések, sokszínű kulturális kínálat minden hétköznap este 8:30-tól. Szabadpolc. Kötetlenül a kultúráról a Kossuth Rádióban.
Műsorajánlót hallottak.
Necces, a Kossuth Rádió délutáni magazinja.
Hajdú Szabolcs, Balázs Béla díjas magyar filmrendező, forgatókönyvíró és színész. A kortárs magyar filmművészet egyik karakteres alkotója. Filmjeinek retrospektív vetítése kapcsán beszélgettünk vele, és Töröki és Orsolyával, aki alkotótársaként és filmjeinek meghatározó szereplőjeként is ismert. Különleges lelet került elő egy katonai temetőben, egy arany karikagyűrű, amelyben egy női név és egy dátum is olvasható. Kiderülhette több mint 70 év után, kivesztette el a párját a csatamezőn. Visszazárható-e a szellem a palackba? A gyerekkori telefon és közösségi média függést hogyan lehet mérsékelni? Civil szervezetek és szakértők beszélnek a témáról. A denevérevő botrányhős felvette az utolsó kenetet. Vendégünk lesz Bush András, Ozzy Osbourne memoárjának fordítója. Ez tehát a mai adás tartalma. Üzenhetnek nekünk, várjuk véleményüket. SMS számunk 0630 9666. Elégedett lehetne, de valahol mégsem az, legalábbis a leforgatott filmek számát tekintve. Eddigi pályafutása és életműve mégis jelentős és elismerésre méltó. Hajdú Szabolcs a kortárs magyar film karakteres rendezője, aki filmjeiben gyakran a családi és emberi kapcsolatok feszültségeit, a hétköznapi élet nehézségeit vizsgálja. Sajátos, személyes hangjú filmjei közül több is jelentős nemzetközi sikert ért el. Például az Ernelláék farkas Karlovy Variban nyert el a fődíjat. Filmjeiből most retrospektív vetítés lesz a kinomoziban. A filmkészítés sok éves léptékeiről és terveiről is beszélgetett vele Farkas Adrián.
Az elmúlt 20 év alatt csináltam 10 játékfilmet, meg pár rövidfilmet, de Rainer Werner Fassbinder 36 éves koráig csinált 49-et.
Számít, hogy valaki mennyit csinál, nem azt számít, hogy miért csinál?
De persze azt számít, hogy miért csinál, de Fassbinder 21-22 éves korában, vagy 23 éves korában már túl volt a 10. filmjén. És abból már lehetett volna retrospektívet csinálni, mert nagyon jó filmek voltak, és nagyon határozottan leképezte a saját jelenét, valóságát. Mint ahogy a Arthur Rimbaud is nagyon fiatalon. És Petőfi is.
És Mozart, igen, tehát millió ilyet tudunk hozni, de akkor viszont adja magát a kérdés, hogy nyilván egy művésznek, hogyha végignézzük az életművét, ami hála Istennek nyitott és nem lezárt, akkor is azt látjuk, hogy tudom én 20 meg 30 évesen csinált ilyen filmet, meg 40 évesen csinált valamit, és akkor nyilván más tapasztalata van az életről, tehát ebből a szempontból számít szerintem inkább az, hogy hány évesen mit csinált.
Hát furcsa, mert a film az nem úgy működik, mint egy vers, vagy egy akár egy novella, hosszú ideig is tud készülni. Tehát éppen most
számít hosszúnak.
10-12 év is egy film esetében, tehát valaki elkezd 20-valahány éves korában egy filmet, 28, és mondjuk befejezi 40. És az az ötlet, ami kipattant a fejéből, az egy 28 éves embernek az ötlete, és mire meg tudja csinálni, addigra már egy 40 éves ember lesz, és az, hogy életben tudja tartani ezt a 10-12 év alatt, egyáltalán aktuális maradjon saját maga számára, meg a világ számára, ami folyamatosan mozdul, változik, hát ez egy nagy kihívás. Amikor mi kezdtük el, akkor én nagyjából arra voltam beállva, hogy 2 évente kijövök egy új filmmel.
Sorakoztak az ötletek?
Ennek az evolúcióját pontosan el tudom mondani, mert most éppen a retrospektív kapcsán gondolkoztam ezeken, hogy honnan jöttek az ötletek, és hogy kapcsolódtak egymáshoz, miből következett. És én az egyetem alatt megcsináltam 2 kis játékfilmet, 40 perceseket, ami egyébként elérhető, az a Necropolis és a Kicsi Mara Pagoda, ez 2 40 perces film, és akkor már a Simó Sándor, aki a mi osztályvezető tanárunk volt, már mondta nekem, hogy ha van ötletem, akkor a Hunnia Film Stúdióban van lehetőség. Az egyetemen volt, hogy írunk egy autobiografikus történetet valamilyen szerelmi témában, és akkor én írtam egyet, egy kis novellát, szóval az megvolt az alapötlet, és akkor abból csináltam egy forgatókönyvet, 99-ben leforgattuk. 2001-ben került be a moziba, ez a Macerás ügyek című film volt, de párhuzamosan a Macerás ügyek alatt, miközben az vágódott, illetve várt arra, hogy kikerüljön a mozikba, mi már megcsináltuk a Tamara című színházi előadást, ami Ennek a filmváltozatát még azon a nyáron megcsináltuk, amikor a Tamara bemutatódott a színházba. Tehát egyszerre tulajdonképpen két projekt már ment, és párhuzamosan már készítettük elő 99-től. Tehát egyszerre ment a Tamara, a macerás ügyek, és 99-től már kezdtük előkészíteni a Fehér tenyeret. És a 2002-es debreceni világbajnokságon már dokumentációkat is csináltunk, és 2006-ba jött ki. És ugyanakkor 1999-2000 környékén írtam meg a Bibliothèque Pascalnak az első novella verzióját. Tulajdonképpen az összes későbbi film, ami 2010-ig kikerült moziba, akkor abban az egy-két évben már megvolt.
De akkor ez nagyon termékeny egy-két év volt.
Úgy mondjam, ez folyamatosan termékeny dolog, ezért mondom, hogy más, mint egy vers megírása, mert mire lesz belőle valami, tehát pont a két nagyobb lélegzetvételű filmnek az összerakása, az hosszú időt vett igénybe. Nemzetközi koprodukciók, sokkal több pénz, sokkal több jelenet, sokkal több szereplő. Nehezebb volt összerakni, és valahogy a bemutatók folyamatosan elcsúsznak, tehát az emberek azt gondolják, hogy amikor egy film kijön, az akkor született. Hát nem akkor születik, hanem például a trilógia, ami
most... Színháznak indult, ugye?
Abszolút. Tehát a színházra íródott, az, hogy filmet csináltunk belőle, az csak azért történt, hogy maradjanak meg normális minőségben, ne egy rossz színházi felvétel formájában. De hát az első darabja a trilógiának az 2016-os, sőt 2015-ben írtam, és az utolsót pedig 2019-ben, és moziba az utolsó...
20-as évek közepén.
Hát tavaly. Mire kijön, addigra én már réges-réges-régen túl vagyok, tehát minden szempontból.
Na és akkor milyen ránézni?
Lehet jobb, lehet rosszabb, mint amit az ember elképzel, de ezeket megpróbálom függetleníteni a saját személyemtől. És ez elégkor... Én máshogy nem tudom csinálni. Lehet, hogy valaki ezt összemossa. De Hajdú Szabolcs viszonylag korán, ez a név, hogy Hajdú Szabolcs viszonylag korán, talán túl fiatal is voltam ehhez, intézményesült. A filmek által, amiket készítettünk, meg a színházi előadások által. Ebben a Hajdú Szabolcs névbe beletartozott egy csomó mindenki más is.
Egy csapat. Erről, tehát, hogyha az ember végignézi ezt a, akkor most használhatom megint az életmű kifejezést, hát akkor ennek a csapatnak is a története, meg egy házasságnak is a története, és akkor itt mindjárt azért kérdeztem ezt az előbb, hogy lehet-e ezt függetleníteni, mert ugye én azt gondolom, hogy azért ennyire meg talán mégse.
De mégiscsak, tehát azt mondom, hogy ez egy dolog, és akkor van a másik, Hajdú Szabolcs, aki pedig én vagyok, aki meg élem a saját életemet, és amikor ezek a filmek elkészülnek, akkor úgy érzem, hogy nekem személyesen ezekhez a filmekhez így csak annyi közön van, mint a főfelelőse ezeknek a történeteknek. Nem véletlenül választanak a művészek okosan egyébként, előrelátó módon, pseudoneveket saját maguknak, a David Bowie-tól kezdve a nem tudom, mindenki másig, mert ezeket tehát nagyon nehéz kezelni azt, hogy ne keverje egyrészt saját magában, ne keveredjen össze a két dolog, másrészt az emberek ne keverjék ezt össze. Hogy az, akit ott lát, az nem ugyanaz az ember, az egy alkotó. Federico Fellini mondta, hogy amikor néz a saját filmeit, egyrészt fogalma sincs, hogy ezeket hogy csinálta, másrészt majdnem biztos benne, hogy ezeket nem ő csinálta, hanem valaki, aki akkor benne életre kelt, mint alkotó, mert most, jelen pillanatban, ahogy ezeket a filmeket nézi, ő nem tudná megcsinálni. És ugyanígy
ez
vagyok ezeket. Hát, vagy valamiféle állapot, amiben az ember ezeket készíti. Nem szoktam visszanézni egyébként, de hogyha egyszer-egyszer visszanézem, akkor pedig erősen kritikus szemmel nézem.
Mi nosztalgia és ellágyulás, hogy milyen szép volt, nem tudom, az Orsolya, milyen ügyes, na ez milyen jó ez a kép, milyen ügyes volt, mennyire jót röhögtünk, amikor ezt elrontották, ilyenek sincsenek?
Nem annyira, bennem nincs ilyen nosztalgikus érzés a filmek iránt. Ha a stáblistákat nézve, inkább ilyen szomorúság, hogy azok az emberek, akik akkor közel álltak hozzám, már nem állnak közel hozzám, vagy pedig már nem élnek. És szeretem inkább újra és újra a jelenben fölvenni a fonalat, és folyamatosan kialakítani azt a közeget magam köré, ami egy élő közeg, és nem pedig a nosztalgiába bele.
Hát én ezt értem, de vetítéshez kapcsolódóan lesznek beszélgetések, és ott lesz egy ilyen tematika, hogy alkotói közösségeknek a létrehozása. Akkor ez inkább ilyen tanító jellegű lesz, hogy alkotó közösség nélkül azoknak, akik most jönnek ki az egyetemről, meg akiket tanít, meg akik nézik ezt, meg akik a jövő generációja, meg kell tanulniuk közösséget, építeniük maguk köré, hogy jól működjenek majd, de ezt kérdezem, hogy kell ez, mert vannak magányos farkasok is, akik semmiféle közösséget nem építenek, sem 12 operatőrrel csinálták a filmjeiket.
Hát szerintem mindenhol, aki filmet készít, nem lehet emberek nélkül egyedül. Vannak olyan típusú filmek,
amik... állandó emberek?
Vagy állandó, vagy pedig éppen az adott projekthez legalkalmasabban kapcsolódó emberek. Mindenképpen kell. Ez egy team munka. Csehországban a FAMU, a Nemzetközi Filmes Egyetem, amikor valaki ezt elvégzi, akkor úgy engedik el az embereket, hogy oda menjetek, srácok, ahol megtaláljátok az embereiteket. Nagyon nehéz egyébként megtalálni a megfelelő munkatársokat. Ez egy érzékeny konstelláció. Mindenhol, minden területen működnie kell a kémiának, tehát részlegvezetőkre oszlik, a stáb szerencsés esetben nem egy piramis szerkezetű, működhet egymás mellé rendelt rendszerként is, ahol minden részlegvezetőnek megvan a saját felelőssége és autonóm döntési lehetősége is a rendezővel egyeztetve. Nyilván a rendező a főfelelős, de ott mindenhol meg kell lennie az együttműködési kémiának, vagy nem tudom, nem szeretem egyébként ezt a szót, de mindegy. Tehát, hogy valahogy, hogy az emberek egymásra legyenek teljes mértékben hangolódva, mert hogyha csak egy fogaskerék az ellenkező irányba kezd el forogni, akkor az egészet tudja borítani. Nagyon nagy problémákat tud okozni még egy világosítónak, vagy egy grippes csapatnak az alkalmatlansága is.
Nem, erről szól minden Hajdú Szabolcs film, hogy abban a pillanatban, hogy az emberek közötti működésekbe bekerül valami ellentétesen forgókerék, akkor már hát nekem erről szólnak, hogy ez az ember hogy érzi ilyen finoman az emberi kapcsolatokat, és akkor tessék most erről beszélgetünk.
Hát igen, mert erről szól az életünk, tehát hogy nekünk meg ez a dolgunk, hogy ezeket felfedezzük, bejárjuk ezeket a területeket. Az emberek megélik, nem feltétlenül tanulmányozzák, nem feltétlenül elemzik, vagy próbálják mondjuk...
Vagy elemzik, félreelemzik.
Vagy hogy elemzik, félreelemzik. Az nálunk is megvan az esély, de nem, vagy legalábbis én óckodom attól, hogy véleményt súlykoljak egy történeten keresztül. Tehát amit mi meg tudunk tenni, az, hogy ezeket a helyzeteket megtaláljuk, a témákat megtaláljuk, az aktuális témákat megtaláljuk, a helyzeteket megtaláljuk hozzá, a karaktereket hozzá, és minél aprólékosabban megfigyeljük, beszélgessünk róla, és egy adott ponton pedig csak mutassuk meg, amennyire lehet igaz módon. És a nézőt szemtanúvá tesszük. És a vélemény az nem bennünk fogalmazódik meg, vagy nem mi súlykoljuk, hanem ott a másik oldalon fogalmazódhat meg a vélemény a nézőben. Tehát ő le tudja vonni a következtetéseket. Végignéz egy jelenetsort, végignéz egy szekvenciát, egy egész filmet, és akkor ott megfogalmazódik valami a fejében, összehasonlít A-t B-vel, és akkor abból kijön egy C. Ez a folyamat. És ez szabadon van hagyva. Tehát ez a lehetőség a nézőnek belépni a világba, abban tájékozódni, ott felismerni, egyébként ráreflektáltatni a saját életére a bizonyos jeleneteket, az az ő dolga. Mi csak ezt a lehetőséget mutatjuk meg, vagy adjuk meg ezekkel a filmekkel.
Ha jöhet a vége főcím, de nem az jön, hanem akkor arról a trilógiáról beszéljük meg azt a három mondatot, amit el lehet mondani, ami most készül.
Most egy új szakaszba léptem, vagy léptünk azok után, hogy csináltunk egy olyan trilógiát, ahol eléggé korlátozottak voltak a lehetőségeink, de végül is túléltük, és végül is felveszem én ott a fonalat, ahol 10-valahány év előtt letettem, amikor nagyobb lélegzetvételű meséket mondtunk, és megyünk át a szűk, kisrealista, egyhelyszínes, naturalista drámák felől a mágikus realizmus felé, a nemzetközibb és univerzálisabb, kicsit a mitológia teremtés igényével az ilyen történetek felé. Nem csak, hogy három helyszín, ez három országban játszódik, három tulajdonképpen városhoz kapcsolódik, és ennek az előkészítése zajlik már egy ideje.
De most már akkor startpisztoly ellövés előtt vagyunk.
Ottan vagyunk, igen, valahol. Nagyon sok mindenre múlik. Egyébként legkevésbé rajtam.
Nehéz egy filmrendező fejébe belelátni, és nyilván egyetlen direktor sem szeretné, ha ez a bravúr valakinek mégis sikerülne. De azért érdemes eljátszani a gondolattal. Kiben látja meg először a múzsát, majd amikor jobban megismeri az alkotótársát. Hajdú Szabolcs filmjeinek egyik meghatározó színésznője Török Ilyes Orsolya, akivel nem csak a filmvásznon, de azon kívül is hosszú közös történetük van. A kinomozi vetítés sorozata nem csak a rendező több mint két évtizedes filmes pályájának a fontos állomásait idézi fel, hanem Török Ilyes Orsolyával a közös munkák áttekintésére is lehetőséget ad. A riporter ismét Farkas Adrián.
Nagyon ritkán nézem meg ezeket a filmeket. Emlékszem, hogy egyszer megfogalmazódott bennem, hogy nagyjából 10 évnek kell eltelnie egy film elkészítése után, hogy viszonylag objektíven tudjak rátekinteni. Most egyébként éppen gondolkoztam, hogy az Erne Láékat most, hogy 10 éves lett, azt is újra kéne néznem, mert nagyjából akkoriban láttam utoljára. Pár évvel ezelőtt a Tamara című filmet pont egy beszélgetés miatt újra kellett néznem. Hát nem is az volt, hogy objektíven tudtam nézni, hanem teljesen az akkori életem lenyomatát láttam benne.
Hát ezért kérdezem, hogy ez milyen izgalmas lehet.
Az. És hogy mennyire durván vissza is hatott rám akkor. Érdekes, hogy az életem tényleg úgy alakul, hogy ilyen múltbéli események sokszor megváltoztatnak bennem sok mindent, és hogy ez nekem meg is adatik ezek által, a filmek által, meg egyéb dolgok által is. Tehát nyilván nem tudok elvonatkoztatni attól, hogy ezt együtt csináltuk, akkor Szabolcsal.
Itt egy közös életútról van szó, tehát nem véletlenül ülünk mindketten. Ezt itt közösen hoztátok létre, és nem csak arról van szó, hogy te voltál a legjobb színésznője, hanem hogy sokszor a forgatókönyvben is benne voltál, meg a címadásban is benne volt az egész család.
Igen, abszolút, és ezt aztán később nehéz is volt nekem megszokni, mert hogy ebben szocializálódtam, úgymond filmesként, hogy nagyon végig kísérem első pillanattól az utolsóig a folyamatot. Azért Szabolcs egy nagyon autonóm alkotó, nagyon jól tudta ebben tartani a határait, és valószínűleg neki erre volt szüksége.
Beszélgettünk már itt előtte arról, hogy egy szerepben nem találott te ki előre, hogy milyennek kell lenni, hanem ott vagy, és akkor te vagy, de hát az Erne Láék annyira ilyen.
Egyébként pont ez volt a legnehezebb, hogy játszottuk már színházban, és annak ellenére, hogy az is egy lakásban játszottuk konkrétan, annak ellenére a legnehezebb talán az volt, hogy visszavenni a játékból, és sokkal inkább természetesre venni. És ez nagyon jó, hogy ez az illúzió, hogy ezek tulajdonképpen mi vagyunk, ami természetesen nem igaz, hiszen nagyon sok történetből tevődik össze, és élmény anyagból közös, de másoké, de sajátunk, meg minden. Viszont ez is ugye az, hogy hat vissza az emberre. Szóval azt nehéz már szétszálazni, hogy mondjuk az a nő, ami ott megjelenik, az mennyire vagyok én, vagy mennyire vagyok az az ember, akit az alkotó és élettársam lát belőlem, vagy mennyire alakulok már én azzá. Szóval, hogy azért ez egy elég skizoid és komplex műfaj. Nyilván ezt dobta nekünk a sors, és ebből táplálkoztunk. Tehát nehéz tartani ebben a határokat, és ezt egészségesen csinálni.
Volt olyan, hogy megjöttek az erdélyi rokonok, és kibírtátok röhögés, vagy poénkodás, vagy filmből idézgetés nélkül?
Ez inkább az volt, hogy amikor jöttek az erdélyi, vagy máshonnani rokonok, akkor ők érezték magukat kicsit kellemetlenül, hogy hát lehet, hogy nem is örülnek annyira nekünk, mint ahogy mutatják, mert hogy látták a filmet. De amúgy én is így nőttem fel, hogy már a Marosvásárhelyi lakásunk is egy úgymond átjáróház volt, és nem csak rokonok számára, mai napig vannak emberek, akik azt mondják, hogy jó, hát én laktam nálatok, mikor is, hogy is, de tudod, nem emlékszel, pár hónapig ott voltam, amikor lehet. Én ehhez hozzá voltam szokva. Egyébként pont Szabolcs nem annyira, mert hogy az ő náluk Debrecenben az talán egy zártabb családi kör volt, és nem volt ez annyira jellemző.
A várás, ez nagyon nehéz dolog, és akkor ezt művészileg is szétszálozni, az egy külön feladat volt? Fájdalmas az, hogy a te szerepedet aztán a filmben, mondjuk a Kálmánnak, nem más játszotta?
Ja, az sem ennyire sem volt, sőt, nagyon örültem, hogy annak ellenére, hogy én már azt érzem, hogy nem tesz nekem jót, hogy ezeket a következő két filmben is én játszak, hogy ezek mégis megvalósultak, és nagyon nagy megkönnyebbülés volt, hogy a Szabolcs életműve attól még teljes tud lenni, és nincs benne egy ilyen fajta törés miattam. Egy válásban nem maga a válás nehéz, hanem a körülmények, és az, ahogy aztán ezeket a helyzeteket kezeljük.
Miért nem szeretett, ha múzsa vagy?
Hát nem azt nem szeretem, hogy múzsa vagyok, vagyis hát szerintem ez nagyon beszűkítő jelző. Tehát az, aki úgymond inspirál, de igazából nem alkotótárs a múzsa. Tehát ha múzsára gondolsz, akkor nem egy alkotótársra gondolsz.
Elheber egy kanapén, és lefestik.
Na igen. Van mindkettőnknek saját életútja, a szakmai és magánélete is. Szóval ez egy nagyon szép és hosszú és tartalmas időszak, amit együtt éltünk meg, és én nagyon büszke vagyok rá.
Hogyha semmi magánélet, csak egyszerűen te együtt dolgoztál volna hosszú távon egy rendezővel, akit éppen Hajdú Szabolcsnak hívnak, mi lenne az a három dolog, amit úgy érzed, hogy mellette tanultál meg?
Ez nehéz, látod, mert az egy dolog, amit mondjuk, amire azt mondhatnám, hogy tőle tanultam, és az, amit mellette tanultam magam, tehát, hogy a saját tapasztalatom során, mivel ez egy extrém szimbiózis, ugye, nem csak egy alkotói, ezért nekem egy óriási feladat volt az, hogy megteremtsem a saját szuverén alkotói módszeremet, és ne tegyem magam függővé, ami amúgy is nagyon nehéz egy színésznek, hogy ne feltétlenül a rendezőtől tegye függővé a saját munkáját. A saját határtartásaimban ez egy nagyon nehéz és hosszadalmas folyamat volt, amiben azt hiszem, hogy eléggé fekete öves lettem. Amúgy meg hát én első pillanattal azért csodáltam az ő kreativitását, és az volt az érdekes, hogy mindig meg tudott lepni. Ahhoz képest, amit elképzeltem, mindig sokkal különlegesebb és magasabb színvonalú lett az, és most minden, tehát az ötlettől kezdődően már a forgatókönyv ahhoz képest, amit én elképzeltem, vagy amit a végeredmény, aztán meg a forgatás, aztán meg a készfilm. Mindig azt éreztem, hogy egy minőségi ugrás van, akár ahhoz képest is, amit én elképzelek.
Az, hogy fekete öves lettél a határtartásba, azt kamatoztattad, amikor az édesanyád történetével dolgoztál, mert ott nem is határt kellett tartani, de hátrébb kellett állni, szóval ott messzebbről kellett ránézni ahhoz, hogy azon lehessen dolgozni, gondolom én.
Igen, az azért másféle objektivitást igényelt, ami azért minden alkotói munkának feltétele, hogy bármennyire is személyes, azért tudjunk távolságot tartani, mert különben dilettantizmus az eredmény, hogyha benne tocsogunk a saját valónkban és a saját élményeinkben, meg megéléseinkben. Érzelmileg nem lehet úgy implikálódni, mert akkor hibát vét az ember. Nekem is érdekes ez az Erdély felé fordulás most, ami, hogy hát lassan 50 éves leszek, úgy fontos lett számomra, hogy mindabból, amit eddig megéltem és megtapasztaltam szakmailag, érzem, hogy át is tudok belőle adni, és nagyon jó lenne ott ezt kamatoztatni. Tehát, hogy azért is örülök, mert nagyon szűkösek ott az anyagi lehetőségek az egyetemen, de hogy mégis annak ellenére is vállalom, nagyon szívesen, és érdekes, hogy most megyek majd valószínűleg 3 Erdély Filmfesztiválra is az ősszel, ami érdekes, hogy így alakult. A 2 új filmemmel megyek, a Mambo Maternika és a Pipás. Mindkét filmnek az a nagy erénye, hogy kérdéseket tesz fel, és vitát gerjeszt. És
akkor te mit csinálnál?
Igen, pontosan, és hát nagyon-nagyon érdekes beszélgetések szoktak lenni. Egyébként pont jövő héten is lesz a Jurányiban egy Mambo Maternika vetítés, ami után van velünk egy beszélgetés, úgyhogy mindig nagyon várom ezeket az alkalmakat, amikor a közönséggel találkoznak ezek a filmek, és nagyon hálás vagyok a sorsnak, hogy errefele annyi ilyen párkapcsolati...
Mint hogy ez lenne nem is tudom, a karmát, hogy beszélj ezekről a nagyon finoman működő a viszonyrendszerekről. Hát már mindenképpen Pipás Pista nem egy finoman működő rendszer.
Igen, de azért mégis ott is van olyan tematika, ami azért két nő szerelmének a tematikája, ami azért tabu döntögető, és ad alkalmat arra, hogy beszéljünk erről, hogy ez egy ilyen patriarchális rendszerben mennyire tud kibontakozni. Szóval legyen így a továbbiakban is, hogy megtalálnak ezek a feladatok.
Pontos idő 5:30, következzenek a hírek Ceglédi Edittől.
Jó napot kívánok, a híreket Bánáti Bence szerkesztette. Erős Közép-Európa nem létezik erős V4 nélkül, mondta a miniszterelnök Pozsonyban. Magasabb a hazai földgáztárolók töltöttsége az uniós átlagnál. Esős, hűvös idő jön. Nem létezhet erős Közép-Európa erős visegrádi országok nélkül, jelentette ki a miniszterelnök Pozsonyban. Magyar Péter a V4-ek és Írország kormányfői találkozóján hangsúlyozta, hatékony Európai Unióra van szükség, a visegrádi együttműködés pedig nem lehetséges erős Lengyelország, Csehország, Szlovákia és Magyarország nélkül. A vállalkozói érdek helyett a közérdeket képviseli a közlekedésfejlesztésben a kormány, jelentette ki egy balatonfenyvesi szakmai rendezvényen a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a szaktárca célja a versenyképes közösségi közlekedés megteremtése, amely egyaránt modernizálja a vasutat és a települések tömegközlekedését. Magasabb a hazai földgáztárolók töltöttsége, mint az uniós átlag. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium hangsúlyozta, a magyarországi tárolók 70% felett állnak, az EU átlag pedig 67%. A tárca hangsúlyozta, a tartalékok az importszállításokkal és a magyarországi kitermeléssel együtt biztosítják a magyar fogyasztók biztonságos ellátását. Kigyulladt egy teherhajó Kína keleti részén. A tragédiában 25-en meghaltak. A libériai zászló alatt közlekedő hajón épp karbantartást végeztek, amikor felcsaptak a lángok. 12 embert sikerült kimenekíteni, a lángokat eloltották. Dróntámadás ért egy teherhajót a Fekete-tengeren. Két azerbajdzsáni tengerész életét vesztette, ketten megsebesültek. A hajó szomáliai zászló alatt haladt, és Odesszából a romániai Konstanca felé tartott. Azt egyelőre nem tudni, hogy a hajót orosz vagy ukrán drón találat érte. Az idei volt a valahamért legmelegebb nyár Nyugat-Európában, globális szinten pedig az augusztus volt a legmelegebb hónap. Az átlagos felszíni hőmérséklet több mint 1,5 fokkal meghaladta az iparosodás előtti becsült szintet, valamint a 2003-ban feljegyzett korábbi rekordot, közölte az Európai Unió klímaváltozást figyelő szolgálata. Esős, hűvös idő jön, holnap estig többfelé számíthatunk, záporokra, zivatarokra. Az északnyugati, északi országrészben kiadós mennyiségű eső hullhat, míg délkeleten heves zivatar is kialakulhat viharos széllel. A hőmérséklet hajnalban 12-18, napközben 18-25 fok között alakul. Hírekkel 17 órakor jelentkezünk.
Netzes, a Kossuth Rádió délutáni magazinja.
Jó napot kívánok, Orosz Csilla vagyok, folytatjuk a neccest. Mit lehet kezdeni a mobiltelefonokhoz láncolt fiatal nemzedékekkel? Működik-e a tiltás, vagy más megoldások is léteznek? Angol és magyar kezdeményezéseket mutatunk be. 5 óra után pedig itt lesz velünk Ozzy Osbourne, utolsó kenet című életrajzi könyvének fordítója, Bús András is. Írjanak nekünk, SMS számunk 0630 9666. Amíg az Egyesült Királyságban és Magyarországon is törvény szabályozza, mikor nem használhatják a diákok a telefonjukat, 3 magyar egyetemista más utat választott. Nem tiltással, hanem jutalmazással próbálja leszoktatni a fiatalokat a képernyőről. A Trautwein Albert Juhász Gáspár és Nagy Lőrinc által fejlesztett OUT nevű alkalmazás azért jutalmazza a felhasználót, ha képernyő helyett valami más tevékenységgel tölti az idejét. Az ötletet még Albert vetette fel 16 évesen, az appot 24 végére fejlesztették ki. Azóta már mintegy 30 ezer diák használja, és most a nemzetközi terjeszkedésen dolgoznak. Bendül Vera riportja következik.
Önök kifejlesztettek egy olyan applikációt, amelyik az offline jelenlétre ösztönzi a használókat. Hogyan történik ez az ösztönzés? Milyen jutalom, hogyha valaki nem használja annyit a telefonját?
Az alkalmazásunkban a felhasználó el tud indítani egy 5 és 120 perc közötti időzítőt. Ez alatt az idő alatt nem léphet ki az alkalmazásból, és ha sikeresen eltölti ezt az előre beállított időt, telefonhasználata nélkül, akkor ez az adott perc, ez ilyen digitális kreditként jóváíródik számára az alkalmazáson belül, és ebből tud a későbbiekben a partnereink kedvezményeiből vásárolni, ami lehet egy 15%-os mozijegy kedvezmény, és vagy múzeum kedvezmény.
Ez azt jelenti, hogy a telefont egyáltalán nem használja, tehát nem csak az internetet vagy a chat szolgáltatásokat nem használja, hanem nem is telefonál, SMS-t sem fogad, semmi?
Jelenleg az van, hogy nem lehet egyáltalán. Természetesen a híváshoz bejön, tehát fel lehet venni, azonban bármi más olyan tevékenység, amit úgy lehet folytatni, hogy ki kell lépni az alkalmazásból, tehát teszem azt egy bármilyen social media felületen lévő scrollozás vagy használat, az megszakítja ezt az időzítőt.
Mi történik akkor, hogyha valaki valóban nem csak 2 órára, hanem akár napokra is negligálja a telefonját, akkor eszméletlen mennyiségű kreditet kap, vagy ez nem így működik?
Úgy van beállítva, így a visszaélések kiküszöbölése érdekében, hogy egy felhasználó egy nap maximum 6 órát, tehát 360 percet tud gyűjteni, és ezt a 360 percet 5 és 120 perc közötti időszakokkal vagy percekkel tudja összegyűjteni. Ezt azért is alkalmaztuk, hogy például ne lehessen nagyobb előnyhöz jutni azzal, hogyha valaki berakja 8 órára alvás közben.
És mi az a legtöbb kedvezmény, amit lehet ezzel kapni? Egy egész könyvet meg lehet vele vásárolni?
Többféle együttműködésünk is van, meg folyamatosan tárgyalunk új partnerekkel. Általában ilyen 15-20% környéki kedvezményt szoktunk tudni adni a felhasználóinknak.
Önök hárman hozták létre ezt az applikációt. Hogyan jött az ötlet? Hogyan pattant ez ki a fejükből?
Az egyik alapítótársam, Albert, Trautwein Albert, 17 évesen részt vett egy üzleti vállalkozás fejlesztő táborban. Különböző ötleteket dobáltak be, hogy milyen problémák léteznek, vagy milyen problémák vannak, amik esetleg egy megoldást lehetne találni, és pont akkor 17 évesen a mi életünkben nagyon fontos szerepet kapott a COVID miatt ez az elmagányosodás, és a telefon használatba való belegüzülés, vagy belekeveredés, és ezért dobták be ott a csapatban ezt a telefon használat, vagy a telefon függőség problémáját is, és akkor kezdték el ezt a kezdeti ötletet szerakni, és később ahhoz csatlakoztam én, illetve Nagy Lőrinc is, és végül így alkottuk meg az OUT appot.
Önök 17 évesen a Budapesti Piarista Gimnázium tanulói voltak, ezt jól tudom, ugye?
Igen, igen.
Akkor ez a gondolat ott fogalmazódott meg a Piarista Gimnázium falai között?
Igen, részben ott, illetve ott kicsit alább hagyott, az a üzleti tábor után egy évig így a polcon porosodott ez az ötlet, és akkor az egyetem első évében ötletversenyen indultunk, És akkor vettük elő újra ezt a problémát, illetve magát a projekt ötletét, és akkor így indult el a vállalkozás.
Volt olyan pillanat, amikor a saját életükben rájöttek arra, mekkora szükség van erre az offline jelenlétre, vagy ez inkább egy külső hatásra, a külső ötletek hatására érkezett meg?
Hát mi is az a generáció vagyunk, akik a COVID időszakában pont így az érettségi előtt jártunk, úgyhogy nagyon szükségünk lett volna arra, hogy kicsit bulizzunk, így pont akkor kialakítsuk a baráti társaságokat, és ekkor maradt ugye ez ki a COVID hatására, ezért nagyon azt érzékeltük magunkon is, hogy belegabajodtunk a telefonba, és a telefon használatunk az óriási mértékben megnövekedett, és ekkor eszméltünk rá arra, így az érettségi kapcsán, hogy nagyon fontos lenne az, hogy tanulmányainkban előre tudjunk haladni, a szociális életünkben előre tudjunk haladni, és ez ébresztett rá minket erre.
Milyen volt egyébként végzősnek lenni a COVID alatt?
Hát nagyon izgalmas, főleg sok szalagavató, a ballagás tekintetében is sokáig bizonytalan volt, hogy meg tudjuk-e tartani, és az egész helyzet nagyon bizonytalanná tette az egész végzős évünket, de én összességében nagyon elégedett vagyok azzal, ahogy megéltük azt, és tényleg nagyon koncentráltunk azokra a pillanatokra, amiket az osztály együtt tudott tölteni, a barátokkal együtt tudtunk tölteni, és így talán még értékesebb lett az egész utolsó évünk, mert sokkal limitáltabb időt tudtunk csak együtt tölteni.
Ez egy ilyen ráébredés volt, hogy a COVID alatt arra, hogy mennyire fontos a közös offline idő? Vagy ezt csak belemagyarázom már?
Nem, mindenképp ez egy nagyon fontos pont volt abban, hogy tényleg rájöjjünk, hogy ebből minél többet kell, mert ezek az igazi élmények, és nem pedig az, hogy napi 6 órát a TikTokon vagy az Instagramon scrollozunk.
Ez az applikáció a korukbeli fiataloknak szól, a 20-as éveikben levőknek, vagy az idősebbeknek is?
Jelenleg elsősorban a fiatalokra célozzuk, pont az ilyen egyetemistákat, illetve már elkezdtünk nyitni a gimnazisták felé is, de mindenképp a jövőben szeretnénk a régebb óta fiatal generációt is megszólítani ezzel.
Ez egy ingyenes applikáció?
Igen, teljes mértékben ingyenes. Bevételi forrásunk az igazából a partnerektől származó beváltások után jön.
Manapság egy nagy téma a gyereknevelésben, hogy hogyan próbálják, vagy hogyan tudják elérni a szülők azt, hogy a gyerekei kevesebb időt töltsenek a digitális térben. Ezt általában korlátozni próbálják, vagy tiltani. Ön mit gondol? Ez mennyire hatékony? Ön, aki valamilyen szinten vasznak átment már ezen a folyamaton, nem olyan régen.
Mi mindenképp azon az elven vagyunk, hogy ezt nem kizárni kell, hanem igazából csak átvenni felette az irányítást, hiszen nyilván a mai világban is megkerülhetetlen, és egyre inkább megkerülhetetlenné válik a digitális technológia. Ugye sokkal fontosabb szerintem kereteket szabni az egésznek, hogy bizonyos időszközönként, bizonyos időszakokban nincsen telefonhasználat, és ezáltal az egész digitális létet, ami arra van kitalálva, hogy minél jobban beszínpancson, ezt ilyen kordában tartani.
Talán nem most, de a későbbiekben könnyen lehet, hogy önnek is gyermekei lesznek, akkor ő hogyan próbálná a gyermekét a megfelelő használatra ösztökélni?
Iskola előtt mindenféle képernyőt lehetőleg távol tartanám, jelenleg így látom, és utána mindenképp azt tanítanám meg neki, meg azt mutatnám, olyan példát szeretnék mutatni, hogy az offline élmények mentén szeretném megmutatni neki, hogy miért érdemes azt a életformát választani. Ne azt láss, hogy jaj, rossz a telefon, hanem azt, hogy milyen jó kimenni focizni, milyen jó kirándulni egyet, milyen jó társasjátékozni egyet.
Öntől egyébként távol tartották a számítógépet, vagy a digitális teret az iskola előtt?
Igen, teljes mértékben. Talán harmadikos, negyedikes koromra kaptam egy ilyen nyomógombos telefont, amivel igazából csak azért, hogy biztos tudjanak hívni engem, és egyedül az iskolából haza tudjak menni, de ilyen felső előtt igazából teljesen távol voltam az ilyen mindenféle számítógépes világtól.
Az alapítók számára mennyire hasznos ez az applikáció? Önök például hány órát töltenek görgetéssel egy nap?
Hát mindenképp redukálódott ez az idő, amióta megcsináltuk az alkalmazást. Körülbelül mind a hármunkról elmondható, hogy az átlagos napi használat, telefon használat, ez 2, nagyon maximum 3 óra között van, és nyilván ez a 2-3 óra is túlnyomó többségében inkább a munka miatt van ott.
Önök nem éltek a 80-as, 90-es években, és ezt azért hozom szóba, mert hogy valószínűleg tudják, hogy milyen lehetett ugye a vonalas telefon, egymáshoz felcsöngetés, ez a szülők generációja. Mit gondolnak, szívesen kipróbálnak ezt az életmódot?
Hát sokszor beszélgetünk egyébként erről, így az alapítók is, tehát hárman a cégben is, hogy esetleg olyan utazásra menjünk, és valamilyen minőségben ezt rögzíteni, hogy csak egy analóg kamerát viszünk, a telefonokat a legelején elzárjuk, és akkor tényleg így megélni ezt az ilyen offline létet, akár egy teljes kirándulás alatt. Bizonyos időszakokra kipróbálnánk ezt, hogy milyen is lehetett az az élet, de hosszú távon nem tudom, annyira reális, hogy kibírjuk, mert annyira az életünk részévé vált mégiscsak azért ez a digitális technológia, hogy teljesen nem tudjuk valószínűleg kizárni.
Netszes. Délutáni magazin. Női szemmel.
Itt van velünk a telefonvonalban Jantek Gyöngyvér, klinikai szakpszichológus, a Semmelweis Egyetem klinikai pszichológiai tanszékének oktatója. Üdvözlöm, Gyöngyvér, hall minket?
Igen, üdvözlöm én is, és köszönöm, hogy itt lehetek.
Igen. Önök szülőkkel, pedagógusokkal, pszichológusokkal és gyermekpszichiáterrel közösen kezdték el a Várja telefonnal kampányt, ez 2025. augusztusában indult, és ez arra biztatja az elsős gyerekek szüleit, hogy osztályközösségi szinten egyezzenek meg arról, hogy mennyi ideig, lehetőleg az alsó tagozat 4 évében ne vegyenek saját okostelefont a gyereküknek. Miért tartották fontosnak, hogy ez osztályközösségi szintű döntés legyen?
Azért tartom ezt fontosnak, amellett, hogy klinikai szakpszichológus vagyok, nekem is van 4 gyerekem. És azt tapasztaljuk, hogy még azok a szülők is, akik egyébként képernyőmentesen nevelik a gyereküket, sokszor azért vesznek végül okostelefont elsőben, másodikban, akár már a gyereküknek, mert van egy közösségi nyomás. És azt attól tartanak, hogy esetleg a gyerekük kimarad valamiből, kiközösítik, csúfolják azért, mert neki nincs, és közben a gyerek is egyre inkább vágyik ezekre az élményekre, tárgyakra. És ez a kezdeményezés lényegében ezt a közösségi nyomást szeretné csökkenteni azzal, hogy olyan mikroközösségeket hoz létre, ahol hasonló módon gondolkoznak erről a szülők, és hát az osztály az egy nagyon organikusan adódó közösség, ahol akár egyébként különböző háttérből is, de összekerülnek gyerekek, és együtt töltik a napjaik jelentős részét.
Milyen tapasztalataik voltak eddig? Lettek eredményei ennek a kampánynak?
Abszolút, ezt egyébként úgy kell elképzelni, hogy augusztusban engem valaki megkeresett ezzel a témával, és így elkezdtünk anyukák egymás között beszélni, hogy mit is csinálhatnánk, tényleg így a saját nappalinkból, konyhánkból, tehát nagyon-nagyon piciből indult ez a kezdeményezés, és most ebben az évben próbáltuk ezt a hírt jobban megosztani másokkal, és most gyűjtöm a konkrét visszajelzéseket, de legalább egy 10-15 osztályról tudok már, ahol megegyeztek egymással a szülők, és valószínűleg sokkal több van, csak ez az, ami hozzám közvetlenül beérkezett, és azt is mesélték nekem, hogy meglepődtek azon, hogy milyen nagy volt sok helyen a nyitottság. Tehát, hogy elképzelhető, hogy többen is hasonlóan gondolkodnak, nyilván bizonyos rétegek foglalkoznak ezzel a témával, valakit ez egyáltalán nem érdekel, de hogy sokszor azt gondoljuk, hogy senki más nem ért velünk egyet, és lehet, hogy nem így van. És én ezzel elégedett vagyok, és azt gondolom, hogy ha ez így tovább tud folytatódni, és esetleg lesznek pozitív tapasztalatok, akkor egyre jobban elterjed majd ez a modell, ami szintén bizonyos értelemben persze egy korlátozás, más értelemben meg inkább a szülőknek a tudatos döntésére, hogy mondjam, alapoz, tehát nem egy kívülről jövő tiltás, hanem egy családi autonóm döntés, ami aztán egy közösségi védelemmé válik, mert az nagyon fontos szerintem, itt hallgattam a fiatal emberrel az interjút, és nagyon egyetértek azzal, amit mond, de hogy bizonyos életkorban az önszabályozást egyszerűen nem lehet elvárni. És amikor arról beszél valaki, hogy hát ő csak megtanítja jól használni az elsős gyerekének az okostelefont, akkor fölmerül a kérdés, hogy tud-e jól használni egy okostelefont egy elsős gyerek egyedül, ha ez a zsebében van mindig, és szerintem nem.
10 éves korban pedig már úgy gondolják, hogy esetleg igen. Tehát az már nem, egy olyan határ.
Hát igazából a mi ajánlásunk az teljes általános iskola, tehát 14 éves korig gondoljuk azt, hogy a saját okoseszköz az várhat, de az alsó tagozatot gondoljuk feltétlenül hasznosnak. És azért is, mert ez ekkor időt ad nekünk arra, hogy felkészítsük a gyerekünket arra, hogy hogyan használja jól az eszközt. Ez nem jelent amúgy képernyőmentességet, tehát otthon lehet laptopot használni, szülőtől elkérni a telefont megadott keretek között, tehát lehet készíteni a gyereket, csak a saját eszköznek van egy olyan hatása, ami utána sokkal nehezebben befolyásolhatóvá teszi ezt a folyamatot. És nyilván vannak egyéni különbségek, van olyan gyerek, aki hamarabb érik, valaki később érik, de valószínűleg kára nem igazán származik senkinek abból, hogyha vár, főleg, hogyha együtt várnak.
Még egy példát hozunk, ráadásul Angliából. Magyarországon ugyan már 2 éve érvényben van, Angliában idén szeptembertől él az a törvény, amely az iskolákban egész nap, tehát órán szünetben és ebédidőben is tiltja a gyerekeknek a mobiltelefon használatát. 2027 elejétől pedig a brit kormány azt is megtiltaná, hogy 16 év alatti a közösségi média fiókot nyissanak, ez érinteni az Instagramot, a TikTokot, a Snapchatet, a YouTube-ot és a Facebookot is. A szigorításban szerepel volt egy alulról szerveződő szülői mozgalomnak, a Smartphone Free Childhoodnak, vagy magyarul így is mondhatnánk okos telefonmentes gyerekkor elnevezésű szervezetnek, amit 2024 elején alapított 3 angol szülő. Ők tovább is mennek, mint az eddigi szabályozás, ők azt javasolják, ami itt kapcsolódik az eddigi beszélgetéshez, hogy a gyereknek egyáltalán ne is legyen saját okos telefonja 14 éves koráig. A kezdeményezésük óriási hatást ért el világszerte, ma már mind a 6 kontinensen több mint 30 országban van helyi mozgalom, ezek online közösségeiben pedig már világszerte 450 000 embert számlálnak. A mozgalom Cambridge-i vezetőjével, Amy Ruffellel beszélgettünk arról, hogyan lesz egy szülői csoportból nemzetközi mozgalom, mik a jó gyakorlatok. Kandó Eszter riportja következik.
Világszerte vannak szülői mozgalmak, amelyek valahogy szabályozni, normalizálni szeretnék a gyerekeik okostelefon használatát. A Smartphone Free Childhood nagyon gyorsan nőtt nagyra. Hogyan dolgoztok, és szerinted mitől vagytok eredményesek?
Szerintem részben szerencsés volt az időzítés. A Smartphone Free Childhood eltalált egy érzékeny pontot az Egyesült Királyságban és az országhatáron túl is. Azt hiszem, az is segített, hogy szinte pontosan akkor jött létre, amikor Jonathan Haidt, a Szorongó Nemzedék című könyve megjelent, és hatalmas, világméretű hatása volt. A sajtó pedig egyszerre kapta fel mindezt. Amikor Daisy, Claire és Joe megalapította a mozgalmat, véletlenül csinálták, egy Instagram posztból. Sosem terveztek mozgalmat indítani, csak szülők voltak, és azt mondták egymásnak. Nem lehetünk mi az egyetlenek, akik nem akarnak okostelefont adni a gyerekeiknek, de akkor miért érezzük mégis úgy, mintha mindez csak a mi problémánk lenne? Feltették ezt a kérdést Instagramon, és azt írták, csatlakozz ehhez a WhatsApp csoporthoz, ha te is így érzel. A csoportot egyetlen nap alatt árasztotta el 1000 ember, és ezzel be is telt. Továbbiakat is létre kellett hozniuk. Akkor jöttek rá, hogy milyen érzékeny pontra tapintottak. Daisy és Joe azóta is nagyon odafigyelnek azokra, akik köréjük gyűlnek. Az a tapasztalatunk, hogy minden önkormányzat és iskola másképp működik, és együtt kell dolgoznunk a közösséggel, hogy kiderítsük, hogyan tudunk segíteni nekik, és ők hogyan tudnak bennünket támogatni. Nincs értelme bemenni egy iskolába és azt mondani, tiltsátok be az okos telefonokat, mert az iskolának 100 más fontosabb dolog is van a listáján. De ha bemegyek azzal, hogy tartanék egy szülői előadást, ami ingyen van, nem kell semmit szerveznetek, csak engedjétek meg, hogy egy délutánra használjam az aulát, az már semmilyen problémát nem jelent. És talán a legfontosabb dolog, hogy soha ne ítélkezz a fölött, miért hozták meg a szülők azt a döntést, amit meghoztak. Mindannyian kényszerhelyzetbe kerültünk. Azt éreztük, hogy a gyerekünk kimarad, ha nincs okos telefonja. Ha azt mondom egy szülőnek, hogy én nem adok telefont a gyerekemnek, de ő már megtette, akkor azonnal védekezni kezd, pedig nem tett semmi rosszat, csak a legjobb tudása szerint próbálkozott. Ha úgy állsz hozzá, hogy mindenki csak a legjobbat próbálja tenni, akkor tudsz létrehozni egy igazán erős mozgalmat olyan emberekből, akik ebben az egyben egyetértenek, még ha másban nem is mindig.
Megosztasz velünk egy helyi sikertörténetet, ahol nem csak aláírásgyűjtés történt, hanem valódi változás?
A megyémben van egy város, Eli, amely a katedrálisáról híres. Ott nagyon erős helyi szervezői hálózat működik, és óriási sikereket értek el. Az összes általános iskolájuk teljesen okostelefonmentes lett. A helyi egyházközségi tanács is a mozgalom mellé állt, sőt, támogatást is adtak arra, hogy digitális hirdetéseket tegyenek ki a városközpontban. Az ilyen példák, mint Eli, inspirálják a megye és az ország többi részét. Valószínűleg 5-6 szülő volt az elején, akik erősen hittek ebben, összefogtak és óriási változást hoztak a saját városukban. A helyi középiskola is azon dolgozik, hogy pár éven belül teljesen okostelefonmentes legyen. Nagyon inspiráló látni, amikor mindenki összefog, mert tudjuk, hogy a nagy tech cégek nem fognak olyan változásokat hozni, amelyek nem termelnek nekik profitot. Szóval nekünk magunknak kell elindítanunk ezeket a változásokat.
Nagy nyomás van a szülőkön, de a szülők maguk is gyakran a telefonjukhoz vannak ragadva, ami ugyanúgy frusztrálja őket. Te is tapasztalod ezt a feszültséget, hogy a szülők a gyerekeik szokásait próbálják megváltoztatni, miközben a saját képernyő használatukkal is küzdenek?
Ezt mondom el minden egyes szülői előadásomon. Az első dolog, amit meg kell tennünk, hogy megnézzük a saját viselkedésünket.
Igen, néha úgy érzem, mintha betegek próbálnának meggyógyítani más beteg gyerekeket. Szóval ez egy kicsit trükkös.
Így van. Mindannyian közösséget és kapcsolódást keresünk, csak épp online kapcsolódássá váltottuk át. És néha szerintem el is felejtjük, hogy a közösség, amelyben élünk, valószínűleg a legfontosabb dolog, amire gondolnunk kellene. Előbb ezt kellene rendbe tenni, beszélni az emberekkel, megnézni, mi romlott el, mielőtt folyton csak a nagyobb léptékű kérdéseket néznénk. Nyilván lehet ezt párhuzamosan is csinálni, de tény nem egyszerű. Szerintem sokan elfelejtik, hogy vannak valós emberek közvetlenül előttük, a szomszédban, ugyanabban az iskolában, akik épp olyan érdekesek, mint egy véletlenszerű influencer az interneten.
A tech cégek felelősségét említetted, de ti hangsúlyozzátok, hogy nem tech-ellenes, hanem gyerekpárti mozgalom vagytok. Sokat beszéltünk a felnőttekről is, de mit gondolnak maguk a gyerekek tőlük? Kaptok visszajelzéseket?
Amit az elmúlt években egyre inkább látunk, és a kutatások is azt mutatják, hogy a technológia bár hasznos, de sokat árt is a gyerekeknek. De vajon tudják-e ezt ők? Nem igazán. Jövőre az Egyesült Királyságban közösségi média tilalmat vezetnek be. A kormány szerint sok gyerek felháborodott, és attól fél, hogy megváltozik a társasági élete miatt. Nem hibáztatom őket, hiszen mi szülők hagytuk, hogy a szociális életük szinte teljesen az online térbe költözön, és néhányan, szélsőségesebb esetekben szinte elfelejtették, hogyan kell a valóságban kapcsolódni egymáshoz.
Ha egy szülő vagy egy szervezet Magyarországon szeretne hasonló mozgalmat elindítani, mit tanácsolnál neki?
Azt mondanám, nézzék meg a Smartphone Free Childhood weboldalát, és fordítsák le, hogy magyar verziót kapjanak, mert vannak ott olyan anyagok, amelyeket kifejezetten erre terveztek. Ez egyáltalán nem csak az Egyesült Királyságban, hanem bármelyik közösségben működhet. De szerintem a legfontosabb dolog, amit tehetsz, még mielőtt bármit elolvasnál, hogy találj hasonlóan gondolkodó embereket, hogy ne érezd magad egyedül. Írj ki valamit oda, ahol a helyi szülők a városodban kommunikálnak, mondjuk egy WhatsApp csoportban, vagy a Facebookon. Nézzétek, ezt olvastam mostanában, érdekel-e ez másokat is? Lesznek, akik majd azt mondják, engem is nagyon érdekel, és én is aggódom emiatt. És amint úgy érted, nem te vagy az egyetlen, aki ezt a harcot vívja, minden megváltozik. Mert ez hógolyó effektust indít el.
Jantek Gyöngyvért kérdezem még, ugye itt van velünk a vonalban, és hallgat ezt az interjút. Csak kevés időnk van, arra kérem, röviden válaszoljon arra. Ennek az egész mozgalomnak, vagy az erre irányuló figyelemnek tartalmaznia kell azt a szempontot is, hogy mit csináljanak a gyerekek, ha nem kapnak telefont, ha nem csatlakozhatnak közösségi vagy online platformok csoportjaihoz. Tehát, hogy kell-e extra segítség ezeknek a gyerekeknek, hogy visszataláljanak a valóságos kapcsolódásokhoz, az értelmes időtöltéshez?
Biztos, hogy ezt ösztönöznünk kell, és nagyon egyetértek a megszólalóval, hogy nagyon nagy empátiára van szükség mindenhez, a szülők felé, a gyerekek felé is, mert itt mindenki igazából jót akart a gyerekének, csak nem biztos, hogy megtalálta a legjobb módokat. És igen, minél több offline élményt, kapcsolódást, sportprogramot, kulturális programot érdemes tudatosan is szervezni, mert nagyon nagy szükségünk van arra, és a gyerekeknek is, hogy a valósággal és egymással tudjunk kapcsolódni.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést Jantek Gyöngyvér klinikai szakpszichológusnak, a Semmelweis Egyetem klinikai pszichológiai tanszék oktatójának. Viszont hallásra, hamarosan a hírek következnek.
Közéleti társadalmi magazin. Női szemmel.
5 óra van, hallgassuk meg a friss híreket Ceglédi Edittől.
Jó napot kívánok, a híreket Bánáti Bence szerkesztette. Nem jó üzenet, hogy hazánkat megbüntetik Európa közös határainak védelméért, mondta a miniszterelnök Pozsonyban. Levonulnak a katonák a paksi védmű építkezéséről. Esős, hűvös idő jön. Nincs rendben, hogy Magyarország napi 1 millió eurót fizet Európa közös határainak védelméért, jelentette ki a miniszterelnök a visegrádi országok és Írország részvételével tartott csúcs találkozó után Pozsonyban. Magyar Péter úgy fogalmazott, nem jó üzenet, hogy hazánkat megbüntetik, miközben más miniszterelnök 200 millió eurót kap az Európai Bizottságtól, mert esetleg nem végezte el a feladatát. Hozzátette, az Európai Unióban ma már többségi álláspont, hogy szigorúan kell fellépni és támogatni kell a határvédelmet. A kormányfő reményét fejezte ki, hogy az októberi Európai Tanács ülésen megegyezhetnek az illegális migráció elleni küzdelemről. Levonulnak a katonák a paksi védmű építkezéséről, tájékoztatott a honvédség. Az alakulatok bő egy hónapon át segítették a vízügyi szakemberek munkáját a fenékküszöb kiépítésénél. A miniszterelnök augusztus végén jelentette be, hogy 2 héttel a határidő előtt 17 nap alatt elkészült az első ütem. Magyar Péter a múlt heti kormányzati tájékoztatón közölte, a paksi atomerőműnél épített fenékküszöb a tervezett módon ellátja feladatát. A Duna vízszintje megfelelő, az erőmű pedig teljes kapacitással termeli az áramot. Akár a Tisza kormány ellen is pert indíthat a főváros a szolidaritási hozzájárulás ügyében, ha nem születik megállapodás, nyilatkozta a Népszavának Karácsony Gergely. A főpolgármester szerint a hozzájárulás mérséklése csak átmeneti megoldás, és az egész önkormányzati finanszírozási rendszert át kell alakítani. Hozzátette, a szolidaritási hozzájárulás körüli jogvita miatt még semmilyen állami normatíva nem érkezett a fővároshoz, ami mintegy 50 milliárd forintos kiesést jelent Budapestnek. Új szintre emeli az atlétikai sportágat a budapesti világdöntő, erről beszélt a holnap kezdődő esemény előtt a sportért is felelős belügyminiszter. Kósvai Gábor hangsúlyozta, fontos, hogy a versenyesemények mellett a tömegsport is erősödjön idehaza, az atlétikai világdöntő pedig segíti a mozgás népszerűsítését. A vasárnapig tartó sporteseményen sík, gát és váltófutást, valamint ugró és dobószámokat is láthat a közönség a fővárosi Zsivocki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban. Október 2-ig lehet pályázni az építész szakma és a műemlékvédelem legrangosabb díjaira. Az elismerésekkel, mint például a Kós Károly életműdíjjal, az Ebel Miklós díjjal, valamint a műemlékvédelemért Forster Gyula díjjal azokat az építészetben és műemlékvédelemben dolgozó szakembereket tüntetik ki, akik kiemelkedően hozzájárultak az épített környezet fejlődéséhez és megóvásához. Az elismeréseket december 16-án a Magyar Építészet napján adják át. Esős, hűvös idő jön, holnap estig többfelé számíthatunk záporokra, zivatarokra, az északnyugati, északi ország részben kiadós mennyiségű eső hullhat, míg délkeleten heves zivatar is kialakulhat viharos széllel. A hőmérséklet hajnalban 12-18, napközben 18-25 fok között alakul. 17:30-kor krónikával várjuk Önöket.
Műsorajánló.
A nap témája. Beszélnünk kell róla, mert ma ez a legfontosabb ügye Magyarországnak. Érthetően, elfogulatlanul szól a nap témája minden hétköznap este 6-tól a Kossuth Rádióban.
Műsorajánlót hallottak.
Necces, a Kossuth Rádió délutáni magazinja.
Egy megtalált arany karikagyűrű lehet a kulcs ahhoz, hogy több mint 80 év után azonosítsanak egy a II. Világháborúban elesett magyar katonát. A gyűrűbe vésett felirat alapján most a hadisír gondozók a családot és a leszármazottakat keresik, akár a határon túli magyarság körében is. Varga Tünde riportja következik.
Nem ez az első alkalom, hogy egy ékszer alapján beazonosítanak egy eltűnt katonát. Most is tulajdonképpen ez történt.
Ipoly Törgyes temetőjében végeztünk Rinálkrisban egy tervezett azonosító feltárást. Ez azt jelenti, hogy ott volt egy ismeretlen katonának a sírja, legalábbis a sírfelirat szerint. Azért hívjuk ezt azonosító feltárásnak, mert sok esetben előfordult már az, hogy ismeretlenként tüntették föl, de mi tudtuk azonosítani a feltárás után. Előzőleg a német partner szervezet már feltárt ezt a sírt, egyébként két német katonát találtak ott, és magyar katonai egyenruha maradványok is kerültek elő. Így végig értesítettek bennünket, és áprilisban tudtunk kiszállni a helyszínre. További négy katonának a maradványai kerültek elő. Sajnos azonossági jegytok, hogy azonosításra alkalmas sírmelléklet nem került elő.
Az azonossági jegytok az a dögcédula?
Az a dögcédula, igen, a köznyelv dögcédulánk azonossági 1936 mintájú azonossági jegytoknak hívjuk. Azt az alumínium tokot, amiben benne volt az azonossági jegy, illetve a sebesülési jegy, ez két papír dokumentum, egyébként, amit bele volt hajtogatva, nyilván a papír 80 esztendő után általában már tönkre megy, de az azonossági jegytokon van egy azonossági számsor, ez egy nyugasztott számsor egyébként egy 10-10-es skálán, ami kiad egy számsort, és az alapján lehetne azonosítani, amennyiben ez ott van a katonánál. Hát ha nincsen nála, akkor nyilván ez nem alkalmas arra. Más egyéb technikák is voltak egyébként, akár sírüveget tudnék említeni, kicsi üvegcsébe mellé tették, piasszal lezárva, a személyadatait egy papírra fölírva, ilyenre is van példa, de az azonossági jegytok a leggyakoribb. Sajnos nem minden esetben kerül elő.
De itt ebben az esetben a karikagyűrű meg lett.
Ez az aranygyűrű, egy jegygyűrű, amiben azt a feliratot tudtuk kiolvasni, hogy Krisztina 1920. december 25-e római számmal írva a 12-es. És már volt egy ilyen esetünk egy jó pár évvel ezelőtt, ami sikerre vezetett, úgyhogy ez sarkadt bennünket arra, hogy újra a közösségi médiának a segítségét hívjuk, hogy a társadalomhoz eljusson, hogy hát, ha valakinek ez feltűnik, hogy az ő felmenője lehet esetleg, egy olyan gyűrűnek a felirata alapján, ezért tettük meg ezt a felhívást is.
Hasonló volt a korábbi történet is, amire utalt?
Teljesen hasonló volt, annyi volt a különbség, hogy nem a temetőben, hanem Sűsáv határában kint végeztünk feltárás bejelentés alapján, ott három katonát találtunk, egyikük mellett egy jegygyűrű, Esztike 1942 felirattal. Ezután is egy felhívást tettünk közé, és a sikerrel is járt, egyébként megtaláltuk a katonának a hozzátartozóját, jelesül a lányát, visszaadtuk a családnak a gyűrűt, majd pedig újra temettük a katonai tiszteletadással Füzesgyarmaton a család jelenlétében, hát ez egy megható történet volt, meg egy nagyon sikeres dolog.
Mit tapasztal, mit jelent ez egy család számára, amikor pont kerül egy családi legenda végére?
Hát azt tessék elképzelni, hogy a családnál előkerült egy fénykép is arról a katonáról, aki a gyűrűt viselt. Az Esztika ugye a felesége volt, és hát ott volt egy karnülő kisgyermek, akivel én szembe ültem, az pedig egy öreg néni volt, az volt az a kisgyermek, aki annyit tudott az édesapjáról, hogy eltűnt a világháborúba, és ez egy fénykép maradt meg róla. Ez háborzongató dolog volt egyébként, és hát 71 néhány év távlatából megható volt.
Gyakran vannak ilyen sikertörténeteik?
Ilyen jellegű, mint az Esztika gyűrűje, az azért ritka, de olyan, hogy megtalálunk olyan katonát, akit eltűntnek tudtak, és mi megtaláljuk a családját, azért ez előfordul.
Mondhatjuk, hogy önöknek furcsa szó, de egy nagyon hálás munkájuk van ilyen szempontból?
Igen, mondhatni, amennyiben sikere vezethet, ha nem, akkor pedig az a kötelességünk egyébként, hogy ha ismeretlenként is, de gondoskodjunk a katonának az eltemetéséről. A családok nyilván ezt megköszönik, illetve hát ezt kötelességnek is tartjuk még ennyi év távlatából is.
Necces. Délutáni magazin. Női szemmel. Női szemmel.
Adásunk hátralévő részében már zenei témák következnek. A britek számára mindig is fontos volt, hogy a nagy zenészeiket és alkotóikat a haláluk után is megőrizzék a kollektív emlékezetükben. Emlékhelyekkel, emléktáblákkal, kiállításokkal és különböző megemlékezésekkel gondoskodtak arról, hogy a zenei nagyságok életműve a következő generációk számára is élő maradjon. Tóth Vali riportja következik.
Beatles, Rolling Stones, Queens, Sex Pistols. Csak néhány név a brit zenei és kulturális élet bálványainak és ikonjainak hosszú sorából, akiket a mai napig nem felejtettek el, akiket megbecsülés és szeretet övez, akik britek nemzedékek mindennapjaiban ma is jelen vannak sokféleképpen. Utcákat neveztek el róluk. Liverpoolban például a Beatles minden tagja külön is kapott saját utcát. Dalaikat folyamatosan hallani. Sikereik titkát dokumentumfilmek kutatják, könyveket írnak róluk, miközben a mai alkotók munkáira is inspirálóan hatnak. Négy művész szeretnék kicsit részletesebben is említeni, akiknek a nevét hallva bizonyosan nem az az első gondolatunk. Ez ugyan ki lehet. Lássuk, hogyan él tovább az ő művészi örökségük. Amy Winehouse tragikusan fiatalon halt meg. Már 15 éve nincs köztünk. Különleges hangjának titkát máig sem sikerült megfejteni. Zenei világa sok mai muzsikusra is hat. Nemrég film is készült az életéről, és még pár hete is egy új dokumentumfilm elemezte, mit hagyott az utókorra. Nem nagyon van olyan fesztivál a Szigetországban, ahol ne csendülne fel rendszeresen valamelyik dala. Hasonlóan inspiráló örökséget hagyott maga után a heavy metal ördöge Ozzy Osbourne, aki a Black Sabbath után komoly szólókarriert is befutott. A Sötétség hercege zenekarok tucatjait inspirálta, életműve zenei fesztiválok gyakori szereplője. Alakja, személyisége ma is rendszeresen téma a brit sajtóban. Annak is még csak 10 éve, hogy nincs közöttünk az egyik legnagyobb hatású kulturális ikon, David Bowie, akiről egy elemző azzal a címmel írt tanulmányt, miért fog örökké élni? Ő maga volt a kulturális forradalom, mert folyamatosan újraalkotta magát, tágította az addig állandónak hitt határokat, és ezáltal örökre átformálta a zene, a divat és az identitás jellegét és területét, írta a szakember. Bowie a képzőművészetben is otthon volt, amikor halála után elárverezték hatalmas műgyűjteményét, az aukció előtti kiállítás az évad szenzációja volt. Művészi hagyatékának egyik értő tisztelője ezt írta róla. A radikális individualizmus mestere volt, aki a kívülállók, a sorból kilógók generációinak adott önbizalmat és bátorságot. Végül a bálványok még oly rövid áttekintéséből sem maradhat ki a Magyarországon is jól ismert és népszerű, reneszánszát élő Freddie Mercury sem, a rockzene egyik legnagyobb hatású személyisége. A modern zene kiváló alkotója és előadója, 4 oktávot átfogó különleges hangja, intenzív színpadi jelenléte az élő koncerteken lebilincselte közönségét. A rock és az opera különleges ötvözete is jellemzi alkotásait, melyek a komoly zeneművelőit is rendszeresen megihletik. Művészi hagyatéka zenéjén túl filmekben, kiállításokon, könyvekben és dokumentumműsorokban él tovább, bizonyítva, hogy zenei öröksége ma is izgalmas és fontos. az említett bálványok ma is megkerülhetetlen vonatkoztatási pontok, akik új műfajok folyamatos felfedezésével máig hatóan járultak hozzá a modern ifjúsági és popkultúra formálásához. Amit alkottak, ma is fontos, élő és inspiráló. Talán ezért sem felejtették el őket.
Új életrajzi könyv jelent meg Ozzy Osbourne-ról, amelyben a rock legenda élete és több mint fél évszázados pályafutása mellett az utolsó éveinek nehézségeiről is őszintén mesél. Az utolsó kenet egyszerre számvetés egy rendkívüli életúttal és egy utolsó betekintés sajátos, nyers és fekete humorral teli világába. Vendégünk a könyv magyar fordítója, Búsa András, aki Ozzy korábbi könyvét, a Bíz bennem, a nevem Dr. Ozzyt is fordította. Szervusz, András!
Szervusz! Nem én fordítottam egyébként, én az én Ozzynak vagyok a társfordítója, csak a Rasek Dávidnak adjuk a tiszteletet,
hogy bízben nem doktor Ozzyt, azt
ő fordította, én pedig Fencsik Tamással fordítottam az én Ozzyt.
Aha. Amikor egy ilyen munkába belevek, számít az, hogy te zeneileg hogy tudsz kapcsolódni a főhőshöz? Tehát, hogy te szereted-e ezt a zenei műfajt?
Én annyi zenei műfajt szeretek, hogy ritkán fordul elő olyan, hogy olyan kerüljön a kezembe, akivel nem foglalkozom szívesen, de persze minél jobban szeretem, annál élvezetesebb a munka, kicsit belelátni az életébe.
Mi volt a legnagyobb fordítói kihívás, hiszen ő egy ilyen nyers stílusú, szókimondó, fekete humorral is gyakran élő szerző, te hogy élted meg ezt fordítóként?
Nekem nem esik nehezemre ez a stílus. A írott nyelvvel szakmaszerűen zenei újságíróként kerültem kapcsolatba, úgyhogy viszonylag természetesen jönnek ezek a dolgok, meg regényirodalomból is fordítottam hasonlóan veretes dolgokat. Én azt mondom, hogy nekem úgy rááll az agyam erre, talán erre áll a legjobban az agyam. Uh-huh. Zenével meg annyit foglalkoztam, hogy...
Hogy belül vagy a témakörben.
Nem én mondtam.
Oké. Mit gondolsz, te mennyire ismered Ozzy Osbourne-t?
Hát... A két könyvet ezt elég jól ismerem, és ezek elég őszinte beszámolók róla, úgyhogy azt gondolom, hogy ugyanúgy, mint mindenki, aki elolvassa ezeket a könyveket, viszonylag jól megismertem.
Ha állítod is fordítóként, hogy ezek tényleg őszinte könyvek, igen. Tehát nem pozörködés, vagy ilyesmi.
Ezt egészen határozottan merem állítani, igen. Aha. Egyébként, ha összevetjük azt, amit ezekben a könyvekben saját maga állít az életével kapcsolatban, azzal, amit pályatársak mondtak róla, vagy rajongók, vagy más hírességek, akik ismerték, akkor ott is látszik, hogy nem mellébeszélés, és nem vetítés.
No, jó, az ő élete azért tele van olyan pontokkal, meg sőt valahol olvastam is, hogy összeszedték a hat legrendkívülibb, és akkor most több jelzőt nem is idézek, a pályafutásának mondhatnánk borzalmas, vagy különleges csúcspontjait is, amikor az elvetemültségét, hogy úgy mondjam, megmutatta. Van olyan, amivel te vele kapcsolatban meglepődsz?
Nem nagyon. Hogyha úgy ismeri az ember az életének a nagyobb forduló pontjait, akkor nem. Azt mondanám róla, hogy ha valaki csak ezeket a botrányos dolgokat ismeri róla, amiket általában először mondanak el róla, akkor az lehet meglepő, hogy ő egy olyan ember, akit minél jobban megismerünk, annál szerethetőbbé válik. Ami azt hiszem, hogy minden emberi kapcsolatban egy pozitív dolog, és sokkal jobb, mint az ellenkezője, amikor olyan dolgok derülnek ki egy eleinte jóképűnek tűnő valakiről, amik aztán inkább árnyalják a képet. Tehát először a vadembert látjuk, és akkor utána, ha olvassa valaki ezeket a könyveket, akkor kiderül, hogy egy nagyon is mélyen érző figura volt, aki a saját hibáival is, annak ellenére, hogy újra és újra belelépett ugyanabba a folyóba, de mindig számot vetett, és küzdött velük, és szembenézett, és próbált valamit tenni az ellen, hogy olyan legyen, amilyen.
Na, miért utolsó kenet ennek a könyvnek a címe, vagy?
Elég egyértelmű volt, már akkor is ezt még a halála előtt bőven elkezdte írni, sőt, készen is volt majdnem a halála előtt, hogy ez már egy ilyen lezáró kötet lesz, ugye az én Ozzy, az feldolgozta az életének a nagyobb részét, és az utána eltelt időszakot, az 2009-ben jelent meg angol nyelven, utána még aktívan turnézott egy darabig, de hát az életének az utolsó mondjuk fél évtizedét már ezek az egészségügyi problémái tették ki. különböző balesetek miatt a gerince, a nyaka rettenetes állapotba került, műtétek sorozatára szorult, és ebben az utolsó 5 évben már színpadra sem tudott állni, ami őt a leginkább éltette a karrierjében. Úgyhogy azért írta ezzel a címmel a könyvet, mert egyrészt beszámol ezekről a szenvedésekről, ez azért egy komorabb könyv, mint az Én Ozzi, és másrészt meg hát valószínűleg már készült a halára is. Ezt így ki lehet mondani egyértelműen.
Te biztos vagy abban, hogy ő ezt mondatról mondatra ő írta, vagy lehet, hogy volt szellemíró, vagy diktálta?
Fel is van tüntetvetető neki, a társszerzője az viszonylag ritka módon egyébként ebben a műfajban, de nevesítve van a könyvben, Chris Harrisnek hívják, és egyébként szerintem egy nagyon ügyes, hát nem szellemírónak hívjuk, hanem talán mondhatjuk, hogy társszerző, mert nagyon, nagyon jól megoldotta azt a feladatot, hogy Ozzy Osbornnak azt a nagyon jellegzetes beszélt nyelvét, amit mondjuk egy interjúban lehet tőle hallani, azt olvasható formába átültesse, tehát elég jól visszaköszön a beszélő Ozzy ezekről az oldalakról.
Említetted már ezt a nehéz részt, ezt a korszakot, amikor már betegségek elég eluralkodtak. Mennyire volt nehéz ezekről írni, vagy fordítani, vagy egyáltalán csak visszaolvasni? Mert azért ez egy nehéz téma, hát ki szeretne testi nyavajákról olvasni? Te hogy láttad ezt? Egyrészt, hogy ő hogy beszél erről, milyen minőségben, és te hogy láttad, hogy sikerült neki ezt ilyen jó ízléssel megjeleníteni?
Komora könyv egyértelműen, bár átszövik azok az anekdóták, amikről ő mindig is híres volt, meg amiről az első életrajzi kötete is szól, de azért ez egy jóval sötétebb hangulatú történet ezek miatt, az egészségügyi sztorik miatt. Viszont ami egyébként többek között őt egy nagyon szerethető figurává teszi, az az, hogy nagyon jó értelemben vett keresetlenséggel beszél mindenről. És annak ellenére, hogy olyan kórházakban, olyan orvosoknál fordult meg, akiknél a legtöbbünknek esélye sincsen megfordulni, nagyon jó kezekben volt, teljesen nyilvánvaló a történetében, hogy ő is ugyanúgy szenvedett, mint amikor mi járunk orvoshoz, egyik diagnózis ezt mondja, a másik azt, mindenki a legjobbat akarja neki, de ő is belátja, hogy ezek olyan bonyolult problémák, hogy nem biztos, hogy egy meg egy, ez kettő lesz a végén, amikor megműtik, vagy valamilyen kezelésbe fognak nála. Úgyhogy nehéz olvasmány ilyen szempontból, de mégis úgy...
Önazonos,
igen, és úgy viszi magával az olvasót is. Uh-huh. És mindig megtalálja a derűt. Nem tagadja, hogy milyen mély depresszióba vitték ezek a problémák, és főleg az, hogy nem tudta azt csinálni, amit szeret, nem tudott
Tehát kiderült, hogy nem tud színpadra állni többé, igen.
De aztán mindig volt valami, ami visszalendítette, és felderítette.
Uh-huh. Jó, hát egy fene gyerektől ez a minimum, hogy a lejtmenetben is azért produkál valami életerőt. Nagyon furcsa sztoriai voltak, például ez az almafüggés, azt elmesélnéd, hogy mi az?
Igen, hát mindenféle függőségekkel küzdött. Nem hiszem, hogy ismert ember van, akinál a súlyosabb függőszemélyiség volt, és nagyon, nagyon komoly, meg borzasztó dolgoktól elkezdve a legártatlanabb dolgokig is tudott függőségeket kialakítani. Aztán a legutolsó függősége volt, amiről te beszélsz, egy bizonyos almatípusnak lett akkor a rajongója, hogy azt mondja, hogy azt hiszem éjszakánként 12 darabot meg tudott belőle enni. És semmilyen más almát nem volt hajlandó megenni, és fel is fogadott egy embert, akinek az volt a feladata, hogy ott Hollywoodban egy jó drága üzletbe lejárjon, és csak ezt a fajta almát szerezze be neki. Aztán egy idő után már korlátozni kezdték az illetőnek az alma vásárlását, mert olyan mennyiségeket vitt el Ozzy Osbornnak, hogy lerabolta vele a boltot, úgyhogy Ozzy pedig azt mondja, hogy utána el kellett menni az anonim almafüggőkhöz, de aztán...
De ez a humor.
Ez már valószínűleg.
Igen. És a hangyaevés volt egy ilyen korszak is, vagy ez inkább legenda?
Nem. A saját elmondása szerint az is megtörtént, nem megette, hanem a szívószállal az orrába.
Jaj, igen, ez is. Igen. Értem, hát a hangyásűn egy humán verziója. Egyébként te a könyvön kívül követed? Mert hát azért a családja, gyerekei, felesége, én szoktam látni ilyen angol bulvárlapokban, hogy azért ők is még közszereplők maradtak, rájuk is irányul valami figyelem. Szóval, hogyha neked közel jön egy ember így a fordítások miatt az életébe, akkor úgy odafigyelsz még a vele kapcsolatos hírekre?
Azt nem mondom, hogy a bulvár sajtót annyira követem, meg a bulvár híreket, de persze, meg hát zeneileg engem ő mindig érdekelt, úgyhogy azokra a történésekre odafigyeltem, és hát igen, annyira figyelem középpontjában maradt a halála után is, hogy óhatatlanul is, hogyha ezeket a dolgokat követi az ember, akkor azért találkozik vele.
Sok régi történet is visszatér, nem? Ebben a könyvben. Ennek mi a jelentősége? Az összefoglaló, tehát az áttekintem az életem hangulatnak?
Egyrészt ez, igen, ugye az előző könyv, az Én Ozzi, az kronológikusan végigveszi az életét a születésétől a könyv megjelenéséig. Itt a keretet ez az utolsó 5 év, vagy mondjuk azt, hogy fél évtized adja, de közben egy idős 70-es éveiben járó embernek a mélázásai, visszatekintései is helyet kapnak benne, ahogyan annak az 5 évnek a történetét meséli, ami arról eszébe jut. Elhunyt pályatársak, a saját életének ezek a fordulópontjai, a hibák, amiket elkövetett, a családja. De azt szerintem például egy nagyon megható rész, amikor arról beszél, hogy hát ő egy borzasztóan szegény hadgyerekes családba született a munkásosztályban a II. Világháború után. Diszlexiás volt, ADHD-s volt, ezek a problémák akkor még nevesítve sem voltak. Senki nem tett volna rá egy fillér sem, hogy ő belőle lesz valami, aztán hát sokszor még szintet is ugorva önmagához képest is nagyon híres ember lett, és ebben a könyvben például felidézi azt, hogy az egész nem történt volna meg, hogyha az édesapja a sok heti havi fizetését fel nem áldozza arra, hogy vegyen neki egy kis énekcuccot, egy mikrofont, meg egy erősítőt, amivel énekelni tud, és hogy azt például azt mondja, hogy nem sokat szokott azon mélázni, hogy milyen hibákat követett el, de hogy az egy olyan hiba, hogy soha nem ültette le az édesapját, hogy azt mondja neki, hogy ezt az egészet annak köszönhetem, hogy te akkor annak ellenére, hogy amit én csináltam, az neked ricsaj volt, mert az édesapja már a Beatlesre is azt mondta, hogy ezeknek nincsenek fütyülhető dallamai. A fiáért ezt... Persze, igen, Ozzy Osbourne egyébként óriási Beatles rajongó volt, tehát hogy ez neki személyes sértés is volt, de mégis a fiáért megtette ezt az édesapja, úgyhogy ilyen visszaemlékezések vannak, meg hát a korán elhunyt
fájatársak. Tehát érzelmes.
Egyébként igen, egy sokszor megható is.
Igen, ha már érzelmek, mit gondolsz, miért szerették a nőt? Nők hatalmas rajongó tábora van, férfiak is, nők is rajonganak, érte rajongtak, imádták, bármilyen extrém külsővel is jelent meg.
Én azt gondolom, hogy egy kicsit egy ilyen mesehős karakter volt ő a valóságban, amit már az előbb mondtam, hogy semmi esélye nem volt arra, hogy sokra vigye, ahogy ezt mondani szokták, és hát olyan sokra vitte, amennyire nagyon kevesen tudják. De közben meg végig megmaradt ez az alulnézete az élettel, meg a világgal szemben. Itt az előző blogban ugye szó volt David Bowie-ról, például ezt a könyvben meséli, hogy egyszer ráköszön David Bowie Hollywoodban az utca túloldalára, hogy szia Ozzy! Ő meg annyira zavarba jött, hogy ez a sztár rám köszönt, hogy nem, mert ez valahogy visszaintegetett neki, és akkor elfutott előle, aztán még beültek ugyanabba a kávézóba is, de akkor sem mert oda menni hozzá, és akkor utána évekig rágta magát, hogy ő mekkora rajongója David Bowie-nak, de nem ragadta meg az alkalmat, hogy elmondja neki ezt. És akkor egyszer felhívta a telefonon évekkel később David Bowie a semmiből, és akkor elmondhatta neki, és így viszonyult mindig, amikor az utolsó lemezére a producer azt mondta, hogy hívjuk meg vendégnek Eric Claptont, meg Jeff Beckett, akkor rászólt, hogy őrült vagy, hát ezek világsztárok, hát mi nem ebben a ligában focizunk, aztán persze mindenki elment vendégeskedni nála. Tehát ez nagyon szerethetővé teszi, azt gondolom.
Neked volt olyan sztori, ami most már csak röviden tudunk beszélni, ami nagyon közel jött hozzá, tehát ami neked igazán a kedvenced volt, amiből azt érezted, hogy igen, ez a kis történet megmutatja, hogy ki volt ez a figura.
már ez a David Bowie történet is, és ilyenből egyébként meg rengeteg van, aztán emlékszem, hogy egyszer egy diátadón Eric Claptonnal összeállították egy fotóra, és nyilván ismerték egymást így köszönő viszonyszerűen, Ozzy vágott egy Ozzy arcot, ahogy a nő mindig a kamerák előtt tette ezt, és utána úgy látta, hogy Eric Clapton úgy ráncolja a homlokát, és akkor évekre meggyőzte magát, hogy Eric Clapton őt utálja, mert elrontotta a fotóját, és utána kétségbe esettem, forgatta a magazinokat, és nem találta sehol a képet, és azt is bebeszélte magának, hogy Eric Clapton letiltatta ezt a fotót a sajtóban, és akkor utána sokkal később találkoztak, ugyanoda jártak anonim alkoholista gyűlésre, és szabályszerűen bujkált a gyűléseken Eric Clapton elől, tehát kifutott, amikor lezárták az ülést, hogy nehogy Eric Clapton hozzászóljon, és akkor a végén kikergette Eric Clapton a parkolóba, és amikor akart hozzászólni, Ozzy, hogy jaj, már fordult oda hozzá, hogy jaj, ne haragudj Eric a fotó miatt, és akkor Eric Clapton meg persze megkérdezte, hogy hogy van, meg már régen látták egymást, és akkor két héttel később meg egy rádióstúdió falán bekeretezve meglátott egy magazin címlapot, amin ott volt az ominózus fotó, úgyhogy a letiltás sem történt meg, megjelent egy csomó helyen.
Aha.
Ez szerintem nagyon sokat elmondja ő róla.
Igen, nagyon érdekes, nagyon szépen köszönöm Bús Andrásnak, hogy mindezeket elmondta. Ez volt már a Netszes, holnap ugyanebben az időben találkozunk, most pedig következik a Krónika itt a Kossuth Rádion. Én búcsúzom a szerkesztő Gál Ilona, Gellért András, a zenei szerkesztő Radics Zsuzsa és a hangmérnök Szilágyi Zsolt nevében is. Orosz Csillát hallották.